Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét: Nosza, istenfélő hívek, szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 166. dicséretünket. A 166. dicséretünket mind a négy versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéit Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele első részéből, a 16. verstől a fejezet végéig. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek közt, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, ki mindeneket betölt mindenekkel. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eléd jöhetünk, eléd, aki a mindenségnek a fejedelme vagy. És köszönjük néked, hogy nem csak azért, hanem az Anya Szentegyháznak is a feje vagy, a te választott és megváltott népednek. És köszönjük néked, ha elmondhatjuk, hogy a mi életünknek is te vagy már a feje, az irányítója. És amire leginkább törekszünk, az az, hogy téged szeressünk, és neked engedelmeskedjünk az életünk minden dolgával, szívünk minden rezdülésével. Köszönjük néked, hogy szent lelked által ma is jelen vagy köztünk, és azt akarod, hogy meglássuk a te dicsőségedet, dicsőítsünk téged, magasztaljunk téged, és neked adjuk a szívünket. Köszönjük néked, hogy ezzel az igével fogadtál ma, adjad fiam a te szívedet nékem. Köszönjük néked, hogy várod a szívünket, és azzal együtt a testünket, lelkünket, egész életünket. Hogy ne tartsuk meg magunknak, hanem odaadjuk neked. Hogy ne a magunkéi legyünk, hanem a tiéd egészen. Aki egészen odaadtad magad érettünk a Golgota keresztjére. Köszönjük néked, hogy maradéktalanul föláldoztad magad érettünk. Hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük azt a szeretet, amit a kereszten megmutattál irántunk. És kérünk téged, hogy ez a szeretet, és az a végtelen hatalom, amivel rendelkezel most, hadd indítson bennünket, hadd hassa meg a szívünket, és hadd adjuk neked magunkat. Köszönjük néked, ha megtörtént, köszönjük, ha újra megtörténik, add, hogy először is megtörténhessen. Kérünk téged, hogy legyél mi velünk is, de nem csak velünk, hanem mindazokkal a testvéreinkkel, akik szerte a világban a mai napon téged ünnepelnek, téged dicsőítenek és magasztalnak, a te akaratodat keresik, és neked adják a szívüket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 370. énekünk második versét. A 370. dicséretünk második verse így kezdődik: te szentségnek új világa, ígédnek vezérlj útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét, Sámuel próféta második könyvéből olvassuk. Sámuel próféta második könyvének 5. részéből az első 5 verset. Eljövének pedig Dávidhoz, Hebronba, Izraelnek minden nemzetségei, és szólának ilyenképpen. Íme, mi a te csontodból és testedből valók vagyunk, mert ennek előtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezérelted ki s be Izraelt, és az Úr azt mondta néked, te legelteted az én népemet, az Izraelt, és te fejedelem leszel Izrael felett. Eljövének azért Izraelnek minden vénei a királyhoz Hebronba, és frigyet tőn velek Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királlyá kenték Dávidot Izrael felett. 30 esztendős vala Dávid, mikor uralkodni kezdett, és 40 esztendeig uralkodék. Hebronban uralkodék a Júda nemzetségén 7 esztendeig és 6 hónapig, és Jeruzsálemben uralkodék 33 esztendeig az egész Izrael és Júda nemzetségein. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk azt, hogy a szolgái megölték Saul fiát, Isbósetet, és ezzel hát saját kezűleg egy orvgyilkosság keretében eltakarították Dávid elől az utolsó szemét, aki akadályozhatta tróra jutását. De azt is láttuk, hogy ezért súlyosan megbűnhődtek, mert Dávid nem adta ezt parancsba, és számon kérte őket, sőt kivégeztette őket. Dávid egy olyan helyzetbe jutott, Isten valahogy így rendezte ezt a dolgot, hogy eljött az a pillanat, amikor megnyílt előtte az egész Izrael népe fölötti uralkodásnak a lehetősége. Szabad volt a trón, az egész Izrael fölött uralkodni kezdhetett. Azt látjuk azonban, testvérek, ez az első dolog, amiről szeretnénk ma beszélni, hogy Dávid még ebben a helyzetben is várakozik. Nem siet Dávid, hanem vár, hogy megtörténjen az, aminek meg kell majd történnie. Várt, amíg meg nem jelentek nála Hebronban az Izrael egyéb törzseinek, tehát Júdán kívül a többi törzseknek a képviselői, aztán utána meg nem jelentek a törzseknek a tulajdonképpeni vezetői, a vének, hogy a velük kötött szövetségben aztán felkenjék királyá az egész Izrael fölött. Nem törekedett Dávid, hogy gyorsítsa a dolgokat, hogy hamar-hamar történjen meg, amit az Isten akar, hanem várt. Várt, hogy megérjen az Izrael 11 törzsében is az a gondolat, amit itt kimondanak, hogy nézd, íme mi a te csontod és húsod vagyunk, és legyél király fölöttünk. Ez a türelmesség az, amiben úgy beleakadt a lelkem, vagy a szívem. Dávidban eddig is láttuk ezt a vonást, de még itt is a királyjá kenetése előtti pillanatokban is jellemzőre áll ez a türelem. A türelem, testvérek, egy kicsit gondolkozzunk erről, a várni tudás, az hát elsősorban Istennek a tulajdonsága. Olvassuk a Szentírásban, például Péter apostol ír erről, hogy az Isten béketűréssel várt Noé napjaiban. Ugye Noé idejében özönvízzel pusztította el Isten a földet, de előtte sokáig várt az Isten, hogy hát ha leszek emberek, akik hozzátérnek, hozzáfordulnak. És nem az ellene való lázadásban, meg az égre való köpködéssel töltik az idejüket. De hát hiába várt, viszont hosszú ideig várt az Isten, amíg az ítéletet végrehajtotta. Azért is mondja Jónás próféta a könyvében Istenről, hogy tudom, hogy te nagy türelmű vagy, hosszú tűrő vagy. Hosszan tűrsz. És igen, az Isten hosszú tűrő, és azért mondja Ézsaiás próféta, hogy nem azért vár az Úr, hogy könyörüljön. Azért vár, azért hosszú tűrő, hogy könyörüljön, hogy irgalmazon az embernek, ne kelljen megbüntetnie. Aztán nem csak így Istenről, hanem magáról a Szentlélekről is olvassuk Mikeás prófétánál, hogy hát türelmetlené az Úrnak lelke. Hát az Úr lelke nem türelmetlen. Az Úr lelke is türelmes. És ha már a Szent Háromság tagjainál tartunk, itt van az Úr Jézus is, akiről olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy várja, hogy ellenségei zsámolyul vettetnek a lábai alá. Tehát a Szent Háromság Istennek van egy ilyen tulajdonság, hogy türelmes, sőt hosszú tűrő, béketűrő. Vár arra, hogy az ember megbánja a bűneit és irgalmat gyakoroljon. Vár arra, hogy az ellenségei lábai alá zsámolyul vettessenek. Igen, az Isten nagy türelmű, és ezért dicsőítenünk kell őt, és magasztalnunk kell őt. De az Úr bennünket is felszólít arra, hogy várjunk reá. Zofóniás prófétánál olvassuk ezt a drága biztatást, hogy azért várjatok reám. Ezt ott abban a helyzetben Izraelnek azért mondja, mert jönni fogok és megszabadítalak benneteket, illetve ítéletet fogok végrehajtani ellenségeim fölött. Várjatok rám, míg prédára kerek, így folytatódik az ige. De hát Istenre várni nem csak azért várunk, hogy majd ítélni fog valakik fölött, hanem azért is, hogy rajtunk meg könyörüljön, rajtunk irgalmazzon. És csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a türelmes Isten türelemre és várakozásra hívó szava azért sok szívbe utat talált, már az ószövetségi hívők között is. Itt van Ábrahám és Sára. Tudom, hogy Sára egy kicsit próbálta sietetni az Úr ígéreteinek a megvalósítását, de mondjuk Ábrahám azért egy roppant türelmes ember volt. Hát sajnos azért ő is engedte magát egy kicsit sürgetni a feleségétől, de azért mégis ő egy várakozó ember volt. Várta, hogy amit Isten megígért, azt megvalósítja. És most, ha nem Izsákra gondoltok, a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk róla, hogy ő várta az alapokkal bíró várost. Az Isten országát várta. Az Ószövetségbe így fel is szólít a bölcs Salamon bennünket, hogy várjad az Urat. Több ilyen felszólítás van, csak most az övét idéztem. Ő elég bölcs volt. Várjad az Urat, mondja. És ezt nem csak ószövetségi hívők hallották, meg nekünk is meg kell hallani. Mikás prófétánál olvassuk, hogy ő meghal. Várom a szabadításom Istenét, mondja, hogy bajba vagyok, nehézségbe vagyok, problémáim vannak. Ő megígérte, hogy kiszabadít ezekből engem, és tágas térre állítja lábaimat. Várom a szabadításom Istenét. Várom szabadító Istenemet, mondja a 119. Zsoltár írója. És a legdrágább talán, vagy a legszívet meghatóbb, az öreg Jákobnak a vallomása, amikor a halálos ágyán van, és a fiai oda járulnak a halálos ágya mellé, és egymás után megáldja őket. És egyszer csak két áldás közepette azt mondja, csak úgy, mintha felsóhajtana, szabadításodra várok, Uram. Mintha már az öregségből várta volna, hogy valakit temettünk, és azt sokszor sóhajtott így, hogy mikor visz már el az Úr? Szabadításodra várok, Uram. És megszólal egyébként már az Ószövetségben is ez a csodálatos dolog, az Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, hogy akik az Urat várják, azokkal ő csodálatosan cselekszik. Azokkal csodálatosan cselekszik. Azoknak megmutatja az ő dicsőségét, és azok megtapasztalják az ő jóságát. És ezért mondja, Jeremiás próféta mondja a Siralmak könyvében, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Türelmes várakozását. Az Ótestamentum kegyeseit még jellemezte az a dolog, testvérek, amit a Lukács evangéliumából tudunk meg, hogy tudnélik, várták az Izrael vigasztalását. Olvasunk Annáról, név szerint Simeonról, sőt Arimátia Józsefről is olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ők várták az Izrael vigasztalását, vagy a váltságot, vagy a szabadítást, vagyis a messiást. Egész Izrael történetén végig húzódik, sőt már az előtti időkben is, már Ádám és Éva szívében is ott volt a várakozás a megígért szabadítóra. De aztán utána Ábrahám és utódai életében még inkább kikristályosodott, hogy Isten ígéretei alapján, azokra építve várták a messiást, a Krisztust. És ezek az emberek ott éltek Jeruzsálembe, amikor Mária és József fölvitték a kisgyermeket, hogy bemutassák Istennek és áldozatot mutassanak. És ott örventek, amikor meglátták. Ők, akik várták századokon át. És azt mondja az öreg Simeon, hogy most már mehetek. Most már elbocsáthatod, Uram, a te szolgádat békével, mert látták az én szemeim a te általad elkészített szabadítót, az üdvösséget. És aztán az újszövetségi hívőket is, testvérek, ha már itt tartunk, érdemes szemügyre venni csak egy pár mondat erejéig, mert az újszövetségi hívők is, ha már a messiásnál tartunk, a Krisztusnál, várjuk Krisztust. Az újszövetségi levelekben sokszor felbukkan ez a dolog, hogy a hívők várják vissza Jézust. Mert megígérte, hogy vissza fog jönni, ismét meglátjuk őt. És akkor majd eltűnik minden könny és minden szenvedés. Minden harc a bűnnel, a sátán kísértéseivel, összecsapásaink, minden megszűnik és minden kisimul. És várjuk vissza Jézust dicsőségben. De várjuk az új eget és az új földet is, így írja Péter apostol. Várjuk az új eget és az új földet. Ezeken a helyeken a görög szó, amit használ a Szentlélek, az álhatatos, feszült várakozásnak a kifejezése. Álhatatos, feszült várakozás. Nem is csak egy álhatatos, feszült várakozás van itt, testvérek, hanem egy aktív várakozásról van szó, mert azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy arra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve várjátok béketűréssel az ő eljövetelét. Tehát miközben várjuk az Urat, várjuk az új eget és az új földet, várjuk a fiúságot is, ahogy római levélben mondja Pál, aközben aktívan kell igyekeznünk cselekedni a hétköznap életünkben az Úr akaratát, férként, feleségként, dolgozó emberként. És szükségünk van arra nekünk is, testvérek, hogy béketűrők legyünk, mert ebben az időben, amiben most élünk meg, ami felé tartunk, azokban az időkben a keresztényeket sok üldöztetés és sok szenvedés éri. Nem biztos, hogy most még mi ezt annyira a bőrünkön érezzük, de a lelkünkben már érezhetjük. Majd a bőrünkön is fogjuk. Szükségünk van arra, hogy miközben szorongatnak bennünket, vagy ütnek, vagy kergetnek, vagy nem tudom mit csinálnak, vagy prédára tesznek minket, akkor is várjuk a Krisztust. Várjuk az új eget és az új földet, várjuk a fiúságot, testünk megváltását. Békességgel, és igyekezve közbe cselekedni az Úrnak az akaratát. Türelem, türelem, testvérek, béketűrés, várakozás. És nem is csak Istennel kapcsolatban, hanem egymással kapcsolatban is ott vannak ezek az újszövetségi igék. Azt mondja, türelmesek legyetek mindenki iránt. A lelkész iránt, a gyülekezeti tagok iránt, a szomszéd iránt, a családtagom iránt. Türelmesek legyetek, várjatok. Várjátok, hogy az Isten majd elvégzi a maga dolgait. Ne kapkodjatok, ne sürgessétek, mert abból mindig baj lesz. Ne akarjátok előrehozni, aminek az idejét ő későbbre tette. Ne akarjátok fölforgatni az ő rendjét, nem is tudjátok. Csak magatoknak okoztok bajt, meg egymásnak. Türelmesek legyetek egymás iránt. Timóteusnak, aki gyülekezetvezető volt, neki mondja az apostol, hogy te pedig követted többek között az én türelmemet. Pál apostol türelmes volt az emberek iránt, akiknek prédikált, a zsidók iránt, a pogányok iránt. Nem szorongatta a torkukat, hogy most térjetek meg, most változzatok meg. Türelmesen várta, hogy majd az Isten megérleli bennük az ő bizonyságtételének a gyümölcsét. Kövesse te is, Timóteus, az én türelmemet. És azt mondja neki egyébként, hogy a közöttünk vannak ilyen igehirdető palánták, hogy az Isten igéjének a szolgája pedig legyen türelmes. Úgyhogy lelkészeknek meg kell tanulni. Nem lelkészeknek is, presbitereknek is, de mindnyájunknak. Legyetek türelmesek, és türelmesen, azt mondja, béketűréssel és tanítással legyél ott a gyülekezetbe, írja Timóteusnak. Úgy látszik, hogy Timóteus hajlott a türelmetlenségre. És akkor az apostol mondja neki, hogy ne légyél türelmetlen. Tehát olyan csodálatos ez, testvérek, sokat lehetne erről beszélni, de akkor türelemről fogok egész Isten tiszteleten beszélni. De olyan csodálatos ez a 25. Zsoltárban megfogalmazódik a drága szó, hogy akik őrá várnak, azok nem szégyenülnek meg. Tehát akik az Úrra várakoznak, hogy az ő ígéreteit tartsa be az életembe, az életünkbe, a világ sorsának alakításába, azok nem fognak megszégyenülni. Nem fognak csalódni. Jaj, hát bíztunk az, de nem teljesített. Ó, hát kár volt. Ezt nem fogják a hívők mondani. Azt mondja a Zsoltár, hogy ezt azok fogják mondani, akik ok nélkül elpártoltak az Úrtól, azok meg fognak szégyenülni. De akik az Úrban bíznak, azok nem szégyenülnek meg. De a mai embertestvérek az olyan, mint, sőt, sokszor a mai hívők is sokszor ilyenek vagyunk, valljuk meg őszintén, mint Jórám király egyébként. Ugye Elizeus történetét már átvettük egyszer, és abban van ez a történet, amikor Ben-Hadád, a szíriai király, ostromolja Samáriát. És annyira körülveszi a városot, szorongatják őket, és a városban olyan éhínség tör ki, hogy már az emberek a gyerekeiket eszik meg. És akkor a Jórám király elküldi a szolgáit az Elizeus prófétához, hogy na hol van az Isten? És az üzenetben az van, hogy az Úr nagy veszedelmet szabadított ránk, és akkor fogalmazza, meddig várjak az Úrra? Meddig várjak az Úrra? Már a király akarna valamit csinálni, inkább kitör a városból, aztán mit tudom én, öngyilkos kirohanással nekiesik az ostromló hadseregnek. Már úgyis mindegy. Meddig várjak még az Úrra? Ez sokszor, mondom, rám is, rátok is, mindannyiunkra jellemző. Meddig várjak még az Úr? Majd én elkezdem csinálni. És akkor Elizeus visszaüzen neki, hogy várjál. Egy kis idő még, és megtapasztalod az Úrnak a szabadítását, és meg is tapasztalták. Várjál. Ma olvastam az interneten, nem ma, hanem napokban olvastam ezt, hogy ez a generáció, amiben most élünk, ez a most generáció. Így nevezik, a most generáció. Mindent most, nekem, ide. Erre használjuk az internetet, és ez az egyik internetes szolgáltatónak is a reklámja, hogy használd ki, mindegy, hogy milyen életkorú vagy, az internet nyújtotta lehetőségedet, és most valósítsd meg az álmaidat. Valósítsd meg önmagadat. Vidd véghez, amit akar. Most. Ne várj, most. Mire vársz? És kergetik bele az embert egy ilyen rohanásba. Nem tudok várni. Semmire nem tudok várni. A szexre se tudok várni, hogy majd ha összeházasodok valakivel, arra, hogy valamire eljussak az életbe, arra se tudok, most akarok gazdag lenni. Balco Andrásnak, nem tudom, tegnap volt az egyik tévén az interjúja, amit még annak idején fiatal korában forgattak vele, Küldetés címen van ez az interjú, és abba mondja a háromszoros olimpiai bajnokunk és megszámlálhatatlan világbajnoki címmel rendelkező nemzet sportolója, hogy azt kérdezi tőle a riporter, hogy hát aztán mit tanult a Bibliából? Mert beszél erről, hogy a Biblia, ami neki milyen sokat jelent. És mit tanult a Bibliából? Hát azt mondja, sokat. De mégis, hogy mit tanult belőle? Hát például a türelmet. Azt mondja, a türelmet. Ha én nem tanultam volna a Bibliából türelmet, akkor én az életemnek, a pályafutásomnak, a sportpályafutásomnak a nehézségeivel sokkal nehezebben birkóztam volna meg. Úgyhogy ez ma is aktuális nekünk. De visszatérek most már Dávidhoz, mert elhagytuk Dávidot.
Dávid is ilyen türelmes ember volt.
Na, várt.
És várakozott, anélkül, hogy bármit csinált volna, és kapkodott volna. És ahogy így várakozik, egy napon megtörténik vele az, hogy eljönnek hozzá az északi törzseknek, ennek a 11 törzsnek a képviselői. Ezek úgy tűnik, hogy még nem a vének, nem a törzsnek a hivatalos képviselő, hanem úgy, valami küldöttségek ezek, valami alsóbbrendű tisztviselők vagy képviselők. Eljönnek hozzá, tekintettel gondolom az akut filiszteus veszélyére, mert azokat állandóan szorongatták ezeknek a torkát, a szomszéd filiszteus nép, és úgy érezték, hogy hát nem maradhat sokáig úgy, hogy itt király nélkül, vagyis vezető nélkül vagyunk. És kell egy vezető, amilyen gyorsan csak lehet. És valahogy megérik bennük, hogy akkor megyünk. Megyünk Dávidhoz. Hát hova menjünk? Hebronba, Júda törzse fölött már uralkodik, uralkodjék mi fölöttünk is, megbeszéljük vele. És elmegy ez a 11 törzs küldöttsége Hebronba Dávidhoz, eleállnak és egy szép beszédet mondanak neki. Zárójelbe jegyzem meg, hogy valószínűleg ebbe a döntésükbe az is közrejátszott, nem csak a filiszteus veszély, hanem Ábner, emlékeztek még, hogy Saul embere volt az, akit meggyilkolt Joáb, de Abner is járta már a törzsek képviselőit, és beszélt velük, hogy Dávid legyen a király, mert ő rá van szükség. Ő az Istentől fölkent királyuk, és ismerjék előtt királynak. Na most ez is közrejátszott abban, hogy végre eljutnak ide Dávidhoz, és nagyon ünnepélyesen megszólalnak. Nagyon ünnepélyesen. Azt mondják, íme. Így kezdik a beszédjüket. Íme. Ez a magyarban nem jön ki, de az eredeti héber nyelv ez egy ünnepélyességet jelentő szó. Íme. És mit mondanak először? Először azt mondják neki, hogy te egy olyan ember vagy, akit, hogy nevezik őt? Csontodból és húsodból vagyunk. Mi vérrokonok vagyunk. Vértestvérek vagyunk. Ezt mondják neki. Emlékeztek egyébként, ugyanezt mondta Ádám Éváról. Csontomból való csont, húsomból való hús. Hát az is volt egyébként. De, hogy egyek vagyunk, összetartozunk. Ugyanezt mondják itt a törzsek képviselői Dávidnak, mert csontodból és húsodból, vérrokonok vagyunk, egyek vagyunk. Megfelelnek annak a szabálynak, amit az 5 Mózes 17-ben ugye Mózes hagyott a népének, hogy csak néped fiai közül válasz magadnak fejedelmet. Ige szerint járnak el. Vérünk vagy te. Légy a királyunk. De nem csak ezt mondják, hanem visszahivatkoznak a történelmi múltjukra. Mikor még Saul volt a királyunk, mondják, te voltál az, aki Izrael seregeit ki és bevezetted. Te voltál népünk hadvezére, így is volt, amíg Saul el nem üldözte maga mellől Dávidot, addig ő volt a hadsereg parancsnok. Te már akkor is megtapasztaltuk, hogy milyen ügyes vezető vagy, milyen jó hadvezér vagy. Katonaként nagyszerűen, sikeresen vezetted a hadjárataikat. Nem csak a vérünk vagy, hanem a múltadba látjuk a jót, a fényes múltadat. És mondják ezután a harmadik érvük, amit mondanak Dávidnak, hogy és az Úr mit akar? Az Úr is azt akar, hogy te légy az Izrael királya. Hát rájöttek ők is. Az Úr is azt akarja, hogy te légy közöttünk a fejedelem. És akkor most mi lesz? Azért hangsúlyozom ezt a három dolgot, testvérek, mert majdnem azt mondtam, hogy nekünk is, amikor választásokra kerül a sor, oda kellene ezekre figyelnünk. Mert ezek ilyen választási alapelvek. Ha a magyar népünk odafigyelt volna erre, hogy vérünkből valót választunk királynak, nem tartanánk ott, ahol tartunk. Nekünk ez nem sikerült. Állandóan a németek uralkodtak fölöttünk. Nekünk az is jó lesz. Kivétel volt azért a történelmünknek egy szakasz, amikor nem így volt, de az már nagyon régen volt. Válasz magadnak a saját húsodból és véredből valót. Aztán mondja, hogy egy olyat válasz, akinek van a történelmében valami pozitívum. Nem a gazembert, meg a... Na, nem mondom. akinek a történelmében van valami, hogy ez egy, már bebizonyította, letett az asztalra valamit, hogy szeret minket, hogy ügyes, hogy jó ember, hogy Isten útjai jár. Dávid bebizonyította, nem úgy, hogy aki, ugyancsak Balc András mondta, hogy ma mondta akkor még a rendszerváltás előtt. Ma, akit meg kéne dicsérni, a szembeköpik. És szembeköpik azt, akit, és megdicsérik azt, akit szembe kéne köpni. Mondja. Mert nem nézzük, hogy kit választunk, akármilyen pozícióba. Jó lesz nekünk az is, akit szembe kéne köpni. És aztán, és az Úr mit akar, hát az meg kit érdekel ma. Ugyan már, én kit akarok, szerintem ki lesz a jó, az Úr kit akar. Tehát azért ezek olyan szempontok, testvérek, hogy imádságba kellene az embereknek tusakodniuk, nekem is, nektek is, hogy ha netalántán valahol ilyen választási helyzetbe kerülünk, már pedig kerülünk, legyenek már ilyen bibliai alapelveink, és ezekhez tartsuk magunkat. Mert különben nyakunkba zúdítunk minden nyomorúságot. Csodálatos dolog, testvérek, Dávidnak ezeket a dolgokat végig kellett gondolnia. Nem is ad itt választ ezeknek az embereknek, úgy tűnik, bár valószínűleg azért bólogatott, hogy elfogadja a felkérést, és valószínűleg azért fogadta el egyébként, mert visszaemlékezett arra, hogy őt Sámuel próféta királlyá kente. Nem csak egy törzs fölött, hanem az egész Izrael fölött. És nyilvánvaló volt a számára, hogy Isten őt akarja Izrael királyának. És nyilván ez volt a legfontosabb ok, vagy a legnyomósabb érve, mert hogy elvállalta ezt a felkérést. Mert azért ez egy nagyon nagy felelősség. Egy nép királyává lenni, uralkodójává lenni. Ez nem úgy volt, ja, ho-ho, de jó, persze, hagyd ne, könnyedén. Na most egy pillanatra megint meg kell álljak, testvérek, mert Dávid királyá válásában egy árnyék van elrejtve. Ez a Dávid fiának a királyá válása. Dávid fia Jézus, ugye? Dávid királyi trónra emelése tulajdonképpen eszünkbe jutatja, hogy a Dávid fiát trónra emelte kicsoda? Nem Izrael, nem mi, az Isten. Viski Feri bácsinak az erdélyi lelkipásztor testvérünknek a Filippi levél Krisztus himnuszához írt magyarázatából tettem föl az idézetet a papírra, majd olvassátok el. De ő is hangsúlyozza ezt a tényt, hogy a Krisztust, ami miután meghalt a kereszten, az Isten föltámasztotta és felültette a maga jobbjára a mennyben. Nem csak a Filippi levélben mondja ezt Pál, hanem az Efézusi levélből is, amit felolvastunk. És a mindenséget a lábai alá vetette. És őt tette az egyháznak a királyává. És akit Isten király tett, mi azt nem tehetjük királyá. Akit az Isten megkoronázott, azt nekünk már nem kell megkoronázni. Mi egyet tehetünk, hogy elismerjük Jézust a királyok királyának és az urának, urak urának. Elismerjük, hogy ő már az, és meghajlunk előtte. Azt mondja Feri bácsi, hogy az énekek énekében olvassuk, hogy Sion leányai, jöjjetek ki, és nézzétek Salamont királyi koronában, melyel megkoronázta őt az ő anyja az ő eljegyzésének napjára, és szíve vigasságának napjára. S ha ez áll Salamonra, tudnilik, hogy királlyá kenetett, és hívják Izraelt, hogy jöjjetek, nézzétek meg őt, akkor áll reánk is, mert mi vagyunk a Sion leánya ma, az Isten népe. Jöjjetek, nézzétek a Krisztust. Lássátok abban a dicsőségben, amelyben az Atya helyezte őt. Hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. És hát imádjátok őt. Ismerjétek el őt. Értsétek ezt jól, testvérek, mert nagyon fontos dolog ez, hogy Jézus nem az egyház tette királyá. Nem az emberek tették királyá. Annak idején fölírták Firenze kapujára, hogy amikor Szavona róla volt ott a prédikátor, s hívta a gonosz várost, az istentelenségben élő tömegeket arra, hogy térjenek meg a bűneikből, és Istennek, Jézusnak engedjenek. A nép nagy része hallgatotta, és akkor fölírták oda Firenzének a kapujára, hogy Rex Firenze Jézus Krisztus. Firenze királya Jézus Krisztus. Ez egy kicsit olyan naív dolog, mintha mi kiáltottuk volna ki királynak, de nem, de azért értjük ezt a dolgot. Inkább arról volt szó, hogy ők is meghajolnak a Krisztus király előtt. És nekünk is ez van. Isten mondja nekünk, hogy én kentem ám fel királyomat a Sionon. Én, mondja. Nem mi kentük föl, nem is nyilváníthatjuk trónfosztottá, mert nem mi kentük királya. Isten tudná Jézus trónfosztottá nyilvánni, de nem fogja. És a legtöbb, amit mi tehetünk, hogy meghajolunk. Elismerjük a megváltónkat, a keresztnek a véres királyát, aki már nem véres, dicsőségben van, de ő a mi megváltónk. Elismerjük a szívünknek, az életünk királyának, urának, és neki rendeljük alá magunkat, testestől, lelkestől, és keressük az ígébe, mit akar a mi királyunk, és igyekszünk engedni neki, és örvendezünk, amikor megáld minket. Krisztus király, Dávid királysága egy kicsit árnyéka ennek az ő királyságának. És akkor az utolsó pont, Dávid válaszára azért érdemes ráfókuszálnunk, testvérek, mert azt olvassuk az igébe, hogy mikor igennel válaszolhatott ezeknek a küldöttségeknek, akkor ezek visszamentek, és egyszer csak megjelentek Hebronban Dávidnál a törzsek vénei. Tehát kifejezetten a törzsek vezetői jöttek. Zárójelben mondom, hogy milyen rend volt ott, nem? Először eljönnek a küldöttségek, megbeszélik a dolgokat, vérünk vagy, jó tapasztalataink vannak, és az Isten is azt akarja, hogy te légy a király. Na, jó, menjetek haza, mondjátok el a vezetőknek. És aztán jönnek, elmennek haza, és eljönnek a legfőbb vezetők akkor már, és azért jönnek, hogy Dávidot felkérjék arra, hogy kössön velük szövetséget. És utána ők királyukká fogják kenni. Nagyon érdekes, az ókori keleten nincs ilyen példa, hogy jönnek a nép vezetői a királyhoz, és azt mondják neki, hogy kös velünk szövetséget, lépj velünk egy ilyen megkülönböztetett viszonyba. Egy ilyen a szövetség ugye az egy ilyen sajátos kapcsolatrendszer. Kös velünk szövetséget. És ha ezt megteszed, akkor mi királlyá fogunk kenni téged. A magunk részéről elismerjük, hogy te vagy a királyunk. De előtte kös velünk szövetséget. Ez egy figyelemre méltó esemény, testvérek. És így is történik itt a történetben. Dávid szövetséget köt velük az Úr színe előtt. Így olvassuk az ígében, hogy az Úr színe előtt kötötték ezt a szövetséget, vagyis Isten volt a tanúja. Őt hívták tanúul e szövetségbe, nem mást. Amikor esküvő van, akkor is ott van két tanú. Bizonyos értelemben a keresztülők is tanúi a keresztség kiszolgáltatásának. A tanú az Isten, hogy te, Dávid, szövetséget kötöttél velünk a 11 törzsel is. Hogy te vezetsz minket, és mi pedig szolgálunk neked. És amit te kívánsz tőlünk, mi megtesszük. A szövetségkötés mindig ilyen kétoldalú dolog, hogy az egyik is ad valamit, a másik is ad valamit, az egyik is vállal valamit, a másik is vállal valamit. És ez Isten színe előtt történik. Érdekes nagyon, hogy a Dávid és Júda között fennálló kapcsolatban nem volt szükség. A júdaiak nem kérték Dávidot, hogy kös velünk szövetséget, mert közülük való volt. Gondolom feltételezték, hogy nem fogja őket megbecsapni vagy valami. Bíztak benne. De a többi törzsek azok úgy gondolták, hogy inkább azért kössünk szövetséget. Értve kössön velünk szövetséget. Mert ő a nagyobb, kössön velünk. Dávid megkötötte velük, és aztán utána ők viszonzásul, ez is egy ünnepélyes szertartás volt, hogy elismerték. Nyilvánosan elismerték királyuknak. Ugye korábban Sámuel próféta titokban kente királyá Dávidot. Nem tudhatta senki. De itt már nyilvánvalóan az Úr akaratából Dávidot emelik maguk fölé királynak. Meghajoltak előtte, mint Istentől rendelt fejedelmük előtt. És ebben megint testvérek új szövetségi dolgok vibrálnak. Jézus és mi. Jézus is úgy van velünk, testvérek, hogy szövetséget köt velünk. A mi kapcsolatunk Jézussal egy szövetségi kapcsolat, testvérek. Ő köti velünk, mi nagyobb, erősebb fél, ő köti velünk a gyengébbekkel, a kisebbekkel. Őneki is vannak vállalásai ebbe a szövetségben, nekünk is vannak vállalásaink. És ez a szövetség nem, hogy az Úr előtt, az Úr tanúságával jön létre, ha létrejön, mert nekünk a magunk részéről ezt el kell fogadni. Ratifikálnunk kell ezt a szövetséget. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy ezt a szövetséget nem csak az Úr színe előtt kötjük, hanem arról is szó van, hogy ennek a szövetségnek az alapja a Krisztus vére. Itt volt az úrvacsorosztás, emlékeztek, hogy mit mond Jézus a szereztetés igékbe? Ez az én vérem, az új szövetség vére, vagy az új szövetség az én véremben. Az ő vére nélkül, ami a kereszten kiontatott, nem jöhetne létre ez a szövetség köztem, meg köztünk. Az a vér az alapja, az ő vére az alapja. De ő megköti velünk ezt a szövetséget, ha nekünk kell ez a szövetség. Ha mi vele akarunk élni, járni, kelni, élvezni akarjuk az áldásait, annak, hogy ő vezet minket, ő, ami megváltunk, ő, akkor meg kell kötnünk vele ezt a szövetséget. Más szóval meg kell térnünk. Hozzá kell, teljes szívünkkel fordulnunk, meg kell hódolnunk előtte. Elfogadva azt, amit ő kínál nekünk. És ugyanakkor a magunk részéről is, hogy így mondjam, királyunká kell kenni Jézust, most a szó átvitt értelmébe, de azért mégis ki kell neki mondani, hogy Uram, én azt akarom, hogy te légy az én Uram, te, aki a világ ura vagy. Én nem akarok ebbe a világba úgy élni, hogy az én Uram meg nem vagy, mert én a magam ura vagyok. Te legyél az én Uram. Királyom már, elismerlek téged, királyom már, kenlek téged. Pásztorolj engem is, mint a te népedet pásztorolt annak idején Dávid. Pásztorolj engem is, Jézus. Hadd legyek juhocskád. Hadd kövesselek téged, s hadd tapasztalj meg a te védelmedet, a te gondviselő szeretetedet. Nos, Dávid tehát vár, aztán utána látjuk, hogy válaszol, és elfogadja ezt a felkérést, ami ismétlem azt, és ezzel zárjuk le most, hogy nem egy könnyű feladatra szólt, mert egy népet vezetni roppant nehéz feladat. Egy családot is nehéz vezetni, testvérek. Mindenki tudja, aki családfő, nem? Az is elég egy-két gyereket elkormányozgatni egy darabig. A feleségről nem is beszélve. Ez egy felelősségteljes feladat, nem? Viccelek csak, de felelősségteljes feladat. És óriási felelősség van a vállunkon, testvérek. Gondoljátok meg, hogy mondjuk egy várost vezetni. Egy gyülekezetet vezetni se kutya. De egy országot vezetni, testvérek. Halovány fogalmunk nincs arról, hogy ez mit jelent. A vezetőket szidni, rúgni, vágni mindig könnyű. De aki a saját családját nem tudja normálisan vezetni, az ne rúgdosson másokat. Nézzen körül a saját házatáján. Mindig ezt gondolom magamban, vagy ezt mondom magamban. Most testvérek, azért inkább arra törekedjek én is, meg ti is, hogy akiket ránk bízott az Úr, azok között mi megállhassuk a helyünket. És legyünk annak a kis közösségnek, vagy nagyobb közösségnek jó pásztora. Nem kell nekünk másra törekedni. Legyünk jó pásztorai. Hadd érezzék a szeretetünket, a védelmünket, az odafigyelésünket, a törődésünket, mint a jó pásztor juhai érzik ugyanezt. Törekedjünk erre, és közben törekedjünk arra is, hogy Krisztus legyen a mi királyunk, a mi pásztorunk, mert csak úgy tudunk aztán mi is jó pásztorok lenni, ha ő meg a mi királyunk és mi pásztorunk. Segítsen ebben minket az Úr, hogy Krisztus előtt meghajló, őt királyunkként elismerő, neki örömmel és hálával engedelmeskedő emberek lehessünk mind. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy láthatunk a Bibliából, mint a királyok királyát, uraknak urát. Nem gondoltuk volna, amikor a keresztre néztünk, hogy ez így lesz. Azt gondoltuk, hogy téged elvetett az atya, ahogy elvetettek emberek is, gyalázatos halált haltál, mint egy utolsó bűnöző. És nem gondoltuk volna, hogy te leszel egy pillanat alatt a mindenségnek az ura és királya, mert ahogy a mélységbe bealáztad magad, úgy fog az Atya fölemelni téged a végtelen dicsőségbe. De köszönjük, hogy ma így van, és így láthatunk téged. És köszönjük néked, hogy arra hívsz bennünket is, hogy jöjjünk hozzád imádságban, és ismerjünk el téged, nem csak a mindenség királyának, nem csak az egyház fejének, hanem a saját életünk, a saját szívünk fejének is. Köszönjük néked, hogy te szövetséget kötsz velünk a te véred által, és köszönjük néked, hogy mi pedig királyunká koronázhatunk életünk egy pontján, és elkezdhetünk máshogy élni, mint ahogy addig. Mert onnantól kezdve nem a magunk urai vagyunk, nem emberek szolgái, nem a pénz rabszolgái, nem élvezetek szolgái, hanem a tiéd. Segíts bennünket, Urunk, hogy te lehessél életünkben a legdöntőbb tényezővé, akinek akarata, igéje mindenek fölött számít nekünk. Kérünk téged arra, hogy taníts minket az első nagy leckére, a türelemre. Segíts arra, hogy ne legyünk kapkodó emberek, mindent itt és most maguknak akaró emberek, hanem segíts ezeket az indulatokat megtagadni magunkban. Segíts megtagadni a hitetlenséget, a te sürgetésedet. Segíts, Urunk, bele alászkodni abba a helyzetbe, amiben igazán beleillünk, és segíts várni téged ígéreteid ösvényein. Köszönjük néked, hogy eljössz, hogy valóra váltod minden nekünk adott ígéretedet, és egyetlen egy ígéretet sem fog a földre esni, és beteljesítetlen maradni. Köszönjük néked, hogy várakozni tanítasz minket, hatalmas királyunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, a jövő héten is te légy velünk, külön kérünk most a szatymazi hétért, hogy annak is külső körülményeit is te készítsd el, és a lelki tartalmat is. Te hívd össze ott azokat az embereket, akikkel beszélni akarsz a Bibliáról, a Szentírásról. Dicsőítsd meg magad ott is. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel öleld körül őket, áld meg őket, szereteteddel vedd körül, gyógyíts sebeiket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, amikor kérünk még a betegeinkért, látod, hogy milyen sokan küszködnek súlyos betegséggel. Kérünk téged, hogy áld meg a gyógyszereket, áld meg az orvosokat, és áld meg őket magukat, ha lehet gyógyulással, ha lehet türelemmel, békességgel, irántad való ragaszkodással a nehézségek között is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezéseinket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten felnőtt gyülekezeti alkalmaink nem lesznek, illetve hát a nagy ifi is elmarad hétfőn, mert hétfőtől péntekig esténként 5 órakor Szatymazon a művelődési házban lesz egy Bibliáról szóló kiállítás, és ehhez kapcsolódóan esténként előadásokat tartunk ott a Szentírásról. Szeretettel hívjuk a testvéreket is, hogy jó is lenne, ha jönnének egy páran, akik csak tudnak, megmozdulnánk mi is, hogy példát adjunk a szatymaziaknak, hát ha az ottaniak is megmozdulnak, aztán jönni fognak esténként ezekre az előadásokra. Gondoljunk erre az alkalomra, és akik nem tudnak jönni, bár szeretnének, de nem tudnak, azok imádságba gondoljanak reánk, és hordozzanak bennünket az Úr előtt, hogy áldást küldjön oda is az Úr. A hittanórák és egyéb alkalmak, én úgy tudom, hogy egyébként meg lesznek tartva, nem tudom, hogy az énekkar Lesz énekkar pénteken? De az 7-kor van. Az már beleférhet. Jó. Egyéb alkalmak lesznek, de az imaóra és a biblióra az biztosan elmarad most a héten. Az Úr legyen, bocsánat, még egy hirdetnivalóm van. Az elmúlt héten, pénteken 11 órakor búcsúztunk Seprenyi István édesanyjától, nagymamától, a déditől, a Szentendrei temetőben, Seprenyi Bálinné, Tóth Julianna, így hívták kedves testvérünket. Azt az igét íratta rá István a gyászjelentésre, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy mi is így végezzük el futásunkat, hogy a hitünket megtartjuk, és 95 éves korunkban így tudjanak tőlünk is majd búcsúzni, amikor eljön a mi óránk, vagy a mi időnk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a befejező énekünk a 273. ének, 273. Énekeljük kijelölt verseivel, az első versével, valamint aztán a 6. verstől végig. Az Úristen magasztalom, jó voltáról emlékezem, mindig hozzá folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom. Himnuszunkat énekeljük el.
békességet kívánok.